Na hát. És milyen igaz, hogy ott vannak ezek az örök dolgok az életünkbe. Az ige, igaz, és aztán a bizonyság, ami az életekben levő ige, az élő ige, a szentekben. Tudjátok, hogy mikor bibliaiskolában voltunk, akkor ez ilyen szlogán volt, amit sokszor hallottunk, hogy két dolog van, ami örök az életben. Ez egyik Isten beszéde, mert az Úr Jézus azt mondta, ugye, hogy az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim soha örökké el nem múlnak. És a másik pedig volt az emberek lelke. Az emberek lelke az örök. Kérdés persze, hogy hol fogják eltölteni az örökkévalóságot, igaz, de a lelkünk az örök. Úgyhogy ez a két dologba érdemes fektetni erőfeszítéseket, energiákat itt a földön, megismerni Isten örök igéjét, és aztán pedig befektetni a saját lelkünkbe és más emberek lelkébe, mert annak van egy örök hatása ott. Hát ez így eszembe jutott, ahogy az Attila mondta ezt az örök igét. De hát ez annyira jó különben, nem? Hogy csak hallgatjuk az igét, és ott van ez az élet. Nekem néha van ilyen tapasztalatom a könyvekkel is, tudjátok, hogy olvasok egy bizonyos könyvet, és akkor van ott egy olyan atmoszférája, vagy egy olyan, amit szeretek hallgatni újra meg újra. Dávidkával most elkezdtük hallgatni a Tüskevárat. Van egy nagyon jó felolvasó ilyen hangos könyve valaki, és akkor mindig ugyanazok jönnek ugye így elő, vagy ilyen, sok is akartam, hogy őnek is legyen ilyen tapasztalata, úgyhogy együtt hallgatjuk a Tüskevárat. De hát az élő igaz, sokkal több annál igaz, mint Fekete Istvánnak a gazdag lelki világa, de nyilván az Úrnak a lelki világa, nem az mennyivel gazdagabb, az mennyire csodálatos. És azt hallgatni újra meg újra, és azokat az igazságokat elővenni, és azt így beplántálni a szívünkbe, és azzal elfoglalva lenni, és tudjuk, hogy erre lettünk teremtve. Erre lettünk teremtve. Most, ahogy imádkoztunk, jut kimondta a cserépedényt, és a cserépedény arra van, hogy valamivel meg legyen töltve. Igaz, olyanok vagyunk, mint egy edény, amit megtöltjük az edényt kincsel. Hogy sok mindennel töltekezhetünk ebben a világban, igaz? De az ige az, ami igazán méltó arra, hogy betöltse a mi szívünket, meg a mi életünket. Az Úrnak a beszéde, az ő gondolatai, az ő atmoszférája, az ő elképzelései, az ő hangja. Igaz? Ez a jó pásztor hangja, amit szívesen hallunk, és amit ismétlünk, és azt mondjuk, ő azt mondta, akkor ez így van, oké, de jó. És igaz, hogy tényleg ez ad egyedül megnyugvást a szívünknek. Más nem. Úgyhogy köszönjük neked, hogy Urunk, hogy neked adhatjuk magunkat ma is a te igéd hallgatására. Én sem akarok mást, csak téged hallgatni, Uram, leülni a te lábadhoz, mint a Mária tette, és figyelni rád, és hallgatni téged, hallgatni a te hangodat, amit te tanítasz, amit te üzensz, és köszönjük neked a testvérünket, Attilát, akin keresztül már szóltál, az ő bizonyságát, Uram, az ő életét, és kérünk, hogy csak te nyisd meg előttünk most a Bibliát, tényleg ilyen módon, most is. Amen. Amen. És én a mai nap csak folytatni szeretném, amit elkezdtünk az Efézusi levéllel. Emlékeztek, hogy beszéltünk róla, hogy az Efézusi levél első két fejezete, ami arról beszél, hogy mi a mi helyzetünk Krisztusban, és arra hív bennünket az Úr, hogy nyugodjunk meg ő benne. Ebben a két fejezetben ott van a mi helyzetünk, és ott van, amiben megnyugodhatunk. Hogy így hétközben, ahogy így forrogtak bennem ezek a dolgok, ez a Márta meg a Mária, igaz? Emlékeztek, hogy mekkora szükség van a gyülekezetben Mártára. Márta nélkül lehet, hogy sok minden nem történne meg, ami történik a gyülekezetben. Ugye Márta befogadta a házába az Úr Jézus Krisztust, és befogadta a testvéreket, és szolgált feléjük. Az írás nem azt mondja, hogy nincs szükség Mártára, de Márta a sok tevékenysége közben elfelejtette azt, hogy ő megnyugodhat az Úrban. Igaz, hogy megnyugodhat az Úrban. És az történt, ugye, hogy a sok tennivalója között elkezdett keserűség lenni a szívében, hogy mi az, hogy én csak itt egyedül csinálom ezt, mint itt van a Mária, az meg csak ül, az Úr meg nem is szól neki ezért, kéne, hogy szóljon neki, igaz? És ott volt a szívében ez a békétlenség. És amikor az Úr Jézus beszél erről, akkor azt mondja neki, ugye, hogy Mária az egy jó részt választott, tudod, amit nem vesznek el tőle. És ő nem mondta Máriának, hogy akkor most pattanj föl, Mária, aztán menjél, légy szíves, és segítsél már neki, mert azt mondta, hogy ez egy jó rész, amit ő választott. Ezt nem veszik el tőle. Az, hogy leül az Úr jelenlétébe, és hallgatja őt, hogy mit mond. Mert ez az, ami megerősíti a lelkünket, ez az, amire igazából szükségünk van. És szükség van a tevékenységre, de nem olyan tevékenységre, ami egy nyugtalansággal jár együtt, meg egy békétlenséggel, meg egy keserűséggel. Hanem a tapasztalatunk az, igaz, hogy megnyugszunk az Úr lábánál, hallgatjuk őt, és aztán ebből jönnek ki cselekedetek, ebből jön ki az életnek egy folyama, amikor önkéntelen a cselekvés. Nem az, hogy jó, Mária azt mondta, vagy mi, Márta azt mondta, akkor most nekem is ezt kell csinálni, mert nehogy ne maradjon már ő egyedül ebbe, vagy nem tudom mi, hanem amikor az Úr így a szívünkre tesz dolgokat, akkor tevékenyekké válunk. De ennek az első, legfontosabb előfeltétele, hogy az ő lábánál üljünk és hallgassuk őt. Emlékeztek, szerintem nem volt tevékenyebb ember, mint az Úr Jézus Krisztus. Egyetértettek ezzel? De ő csak azt tette, amit az Atya kért tőle. És amikor emberek mondták neki, hogy neked ezt vagy azt kéne tenni, azt mondta, hogy nem, ezt ti gondoljátok. Én viszont azért jöttem, hogy az ő tervét betöltsem. És sok ilyen pillanat volt az Úr Jézus életében. Érdekes módon. Szóval leülni az ő lábánál. És akkor az Efézusi levél első két fejezete ez. Úgyhogy a másodikat most felolvasom, legalábbis egy részét, az első 10 verset, és aztán erről beszélgetünk egy kicsit, elmélkedünk róla. Titeket is megelevenített, akik holtak voltatok a ti vétkeitek és bűneitek miatt, melyekben jártatok egykor a világ folyása szerint, levegőbeli hatalmasság fejedelme szerint, ama lélek szerint, amely most az engedetlenség fiaiban munkálkodik. Akik között forgolódtunk egykor mi is mindnyájan a mi testünk kívánságaiban, cselekedvén a testnek és a gondolatoknak akaratát, és természet szerint haragnak fiai voltunk, mint egyebek is. De az Isten, gazdag lévén irgalmasságban, az ő nagy szerelméből, amelyel minket szeretett, minket, akik megvoltunk halva a vétkek miatt, megelevenített együtt a Krisztussal. Kegyelemből tartottatok meg. És együtt feltámasztott, és együtt ültetett a mennyekben Krisztus Jézusban, hogy megmutassa a következő időkben az ő kegyelmének felséges gazdagságát hozzánk való jóságából a Krisztus Jézusban. Mert kegyelemből tartattatok meg hitáltal, és ez nem tőletek van. Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekből, hogy senkinek érkedjék. Mert az ő alkotása vagyunk, teremtetvén általa a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk. És lehet, hogy előre elmondtam az illusztrációját ennek a tanításnak, ami igaz a Mártában, meg a Máriában. De nézzük előről. Tehát azt mondja a Pál, ugye az előző fejezet az arról szólt, hogy mi Istennek az időkön túlnyúló, az örök időkben gyökerező nagy terve. Arról, hogy Krisztusban mindent egyesít újra, ami ebben a világban van, és mi pedig ő benne vagyunk. Igaz? Kiválasztottak, és előre szeretettek, és megszenteltek, és mi ő benne, és ő mi bennünk, így vagyunk tényleg egy új helyzetben, Isten gyermekeiként, és erről beszéltünk az előző alkalmakkor, hogy ez mennyire fontos, hogy ezt értsük, hogy kik vagyunk mi az Úr Jézus Krisztusban, és utána folytatja ugye ezt, hogy már ránk koncentrál személy szerint, hogy titeket is megelevenített, titeket efézusiakat, de akár magunkra érthetjük, ugye, hogy megelevenített, akik holtak voltatok a ti vétkeitek és bűneitek miatt. És itt az, hogy holtak voltak, az nem azt jelenti, ugye, hogy fizikailag halottak voltak, nyilván, hanem a bűnbeesés után az ember szellemi értelemben vált halottá. És lehet, hogy erre olyan illusztrációt lehetne találni, mint amikor valaki elszenved egy balesetet, és mondjuk az agya már nem megfelelő módon kapcsolódik a testnek a többi részéhez, és azt mondják, hogy agyhalott lesz. Igaz, hogy még lélegzik a teste, meg funkciók működnek benne, de már nem önmaga az az ember, tehát nem tudsz vele beszélgetni, nincs magánál. És erre mondják ugye, hogy agyhalott. Tehát él még, vegetál, vannak funkciói, amik működnek, de a lényeg az pont nincs ott. És velünk ugyanez a helyzet, hogy az, hogy meghaltunk, holtak voltunk a vétek miatt, a bűn miatt, az azt jelenti, hogy bár megszületik az ember ugye ebbe a világba, kisbabaként, de már halottnak születik. Holva születettek vagyunk, vagy halva születettek vagyunk, ahogy megszületünk ebbe a világba a bűn miatt. Hogy pont a legfontosabb, ami az életünknek a része, az hiányzik belőle. Az Istennel való bensőséges közösség és kapcsolat, igaz, amire teremtve lettünk. És vannak dolgok még, amik funkcionálnak, működnek, de ez egy halott állapot. És kell, hogy jöjjön az az idő. Az Úr Jézus úgy mondta, igaz, hogy szükséges, hogy újjászülessetek. Szükséges az újjászületés. Elengedhetetlen ahhoz, hogy az élet újra elnyeri az értelmét az ember számára. És mindenkinek szüksége van erre. És ezt mondja itt az Efézusi levél, ugye, hogy mi, akik elfogadtuk a váltságot, megelevenített bennünket, akik holtak voltunk a mi vétkeink és bűneink miatt. Amelyben jártatok egykor a világ folyása szerint, levegőbeli hatalmasság fejedelme szerint, az szerint a lélek szerint, amely most az engedetlenség fiaiban munkálkodik. És csak visszakanyarodom még erre az első versre, csak így az utóbbi hetekben voltak ilyen videók, amiket néztem az elragadtatással kapcsolatban, ami nem fogom elmondani nektek itt végig az egészet, de ami nagyon érdekes, hogy azzal hozták összefüggésbe, azzal a képpel, amikor Mózes lejött a hegyről, miután Isten felajánlotta a szövetséget Izraelnek. Lejött a hegyről, és hozta a törvényt, igaz? És ez volt annak a kijelentése, vagy arra egy irány Istentől, egy szövetség Izraellel, amiben az ő feleségévé válik az a nép, hogy egyé válik Istennel, hogy egy szövetség alapján, mint egy házassági szövetség, ők együtt lesznek. És ezzel szemben ugye az történt, hogy ehelyett, hogy ez megtörtént volna, Izrael elment a bálványimádásba, és az aranyborjút imádta. És amikor Mózes lejött a hegyről, ugye mondta, hogy így szektétek meg ezt a szövetséget, széttörte azt a szövetséget, és utána megitatta velük összporrázúzott bálványnak a darabjait, és egy nagy ítélet következett a népre. Én ezt nem tudatosult bennem, vagy amikor olvastam a Bibliát, nem emlékeztem erre már, hogy a következő nap meg kellett ásniuk a saját sírjaikat a harcosoknak, akik ott voltak, tehát egész Izraelből a férfiaknak. Mindegyiknek bele kellett feküdni abba a sírba, és Isten ítéletet tett rajtuk. És 15 ezer ember meghalt. És a többiek pedig kikeltek a sírjaikból, és élték tovább az életüket a következő ünnepig, amikor megint ugyanez megismétlődött, hogy meg kellett ásni a sírjakat. És így volt az, hogy 40 év alatt az a nemzedék, az kihalt. Tehát, mert mindig olvastam azt, igen, hogy 40 éven keresztül, ugye, 40 év alatt kihalt az a generáció. De ez a kép, és ezt tényleg nem emlékeztem erre az igéből, de hogy ez így történt, hogy minden évben, amikor eljött az az idő, amikor ugye megszegték az Istennel való szövetséget, vagy felrúgták, vagy nem tudom akárhogy mondjuk, be kellett feküdni a sírjaikba, Isten hozott egy ítéletet, 15 ezer meghalt, és a többiek éltek tovább. De gondoljatok erre a képre, hogy a sírjaikból kikeltek, amikor az ítéletet Isten végrehajtotta, a sírjaikból kikeltek. És ez olyan volt, mint egy kép a feltámadásról, vagy egy kép a mi új életünkről, amiről itt beszél, hogy minket is megelevenített, akik holtak voltunk a mi vétkeink és bűneink miatt. Hogy minket megelevenített az Isten. És ez egy mekkora egy csoda, mert mi is a mi természetünkben egy lázadók vagyunk. Ahogy itt mondja, ugye, hogy e világnak a fejedelme, az a szívünkbe tette ezt a lázadást, az Isten ellen való lázadást, a bálványimádást, amelyik mindig mást akar, mint amit az Úr akar, mindig másfelé akar menni. Azt nem tudod megszelídíteni ezt a természetet. A levegőveli hatalmasság fejedelme, a sátán, ugye az, az a végső, hát szerzője ennek a természetnek, ennek a régi természetünknek, és ő szerinte működtünk, amely most az engedetlenség fiaiban is munkálkodik, és látjuk magunk körül. Igaz, hogy akiben nincs ott Istennek a Szent Szelleme, akit nem elevenített ő meg, nem hozta ő ki a sírból, az ember az nem tud, egyszerűen képtelen Istennek kedves életet élni, vagy engedelmeskedni, vagy bármit jól csinálni. Tehát minden cselekedetünk, ami arra is irányult, hogy jó képet mutassunk magunkról, az végül félrement. Félrement, igaz? De ezzel szemben a jó hír ugye az, hogy azt mondja, hogy minket viszont megelevenített. Minket megelevenített, akik holtak voltunk a cselekedeteinkben a bűneink miatt. És közöttük forgolódtunk egykor mi is, minnyáján a testünk kívánságaiban, cselekedve a testnek és a gondolatoknak az akaratát, és természet szerint a harag fiai voltunk, úgy, ahogy egyebek is. Hogy ott volt ez a régi életmód az életünkben, és lehet, hogy a mai napig egyébként van ilyen eleme az életünknek, ugye, de ez a, valaki úgy mondta ezt, olyan, mint egy hibás szoftver, amit nem fog már jól működni, igaz? És mindig, teljesen mindegy, hogy milyen gépre telepíted, az egy hibás szoftver. Tehát teljesen mindegy, hogy akár, hogy mi milyen körülmények közé kerülünk, vagy milyen újabb lehetőségünk van, ha a régi utakon járunk, akkor az mindig hiba lesz, ugye? Ott mindig hiba van. De ezért akkor a reménység, hogy Isten adott nekünk egy újat. Isten adott egy teljesen újat, és itt ez a negyedik vers, és ez egy ámulatos vers, ugye, hogy de az Isten gazdag lévén irgalmasságban az ő nagy szerelméből, melyen minket szeretett, minket, akik megvoltunk halva a vétkek miatt, megelevenített együtt a Krisztussal. És hát ez biztos hallottatok már ilyen prédikációkat, hogy de az Isten. Hogy ez annyira jó, ez az evangélium lényege, hogy igen, ott van ez az egész katyvasz, amit mi csináltunk magunknak, meg a hibás szoftver, meg az összes következménye mindannak, amit elrontottunk, és akkor ezzel szemben ott van, hogy de az Isten. Hogy ezt tudtuk mi, de az Isten. Gazdag lévén irgalmasságban. És itt van az örökkévaló hír, igaz, Attila, hogy az Isten gazdag irgalmasságban. Isten gazdag irgalmasságban. Isten nem fukarkodik az ő irgalmával. Amikor bennünket meglátott ebben az állapotunkban, amikor megvoltunk halva a mi bűneinkben, meglátott ott úgy, ahogy leírja Izraelről későbbiekben, amikor szintén dorgálja őket, és beszél velük, és azt mondja, hogy láttalak téged a véredbe fagyva, mikor elvetettek téged, eldobtak téged, és azt mondja, hogy felvettelek onnan, és megtörölgettelek, már nem tudom, leír ott egy képet, hogy ezt a csecsemőt valaki megtalálja a pusztába, vagy ahol eldobták, és kimossa a véréből, és aztán felneveli nagy szeretettel, és aztán ráárasztja minden gazdagságát. És egyébként utána mondja, hogy és Izrael mégis tévútra ment. És mégis. Így voltak ők ugye Egyiptomban, ahogy kihozta őket Isten, ahogy látta őket a helyzetükben, és aztán mégis tévútra mentek. De az Isten mindig gazdag az ő irgalmasságában. Tehát oké, és itt van ez, hogy az irgalom az nem adja oda nekünk azt, amit megérdemlünk. Hogy Isten gazdag irgalomban, és ez annyira beszélgetett a szívemmel, mert én egy olyan irgalmatlan ember vagyok. Hogy akkora kontraszt nekem az, hogy Isten gazdag irgalomban. Hogy valakit, aki szeretetre nem méltó, aki semmi jót nem tett, aki szüntelenül csak gonoszságot tett, mint ahogy mi voltunk, szerette, és nem adta azt, amit megérdemeltem volna. Pont az ellenkezőjét, ugye azt mondja, tehát gazdag irgalmasságban, hogy annyi bennünket ért bántás van, amire aztán irgalmatlanok vagyunk, és kikérjük magunknak. Igaz, és nem adunk irgalmat, nem irgalmazunk annak, aki ilyeneket tesz velünk, de Isten ezzel szemben pedig folyamatosan irgalmaz és gazdag az irgalomban. Hát, hogyha akár megnézzük a világ mostani állapotát, de Istennek már rég el kellett volna pusztítani ezt a világot már az én olvasatomba. Tehát annyi szemétség van, meg annyi minden, hogy, és Isten pedig gazdag az irgalomban, és azt mondja, hogy az ő nagy szerelméből, amivel minket szeretett a másik ez, hogy szereti ezt a világot. Igaz, mint a János 3.16, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte. Hogy Isten nem is csak, hogy irgalmaz, hogy nem sújt le, meg türelmes, meg vár, meg ilyenek, hanem nagyon nagy szeretettel fordult felénk. És nagy szeretettel szeretett ki bennünket a régi életünkből, amivel minket szeretett, minket ki meg voltunk halva a vétkek miatt, megelevenített együtt a Krisztussal. Kegyelemből tartattatok meg, és együtt feltámasztott, és együtt ültetett a mennyekben a Krisztus Jézusban. És ami érdekes ebben, hogy a görög nyelvben, ahogy ez ugye itt le van írva, ez egy olyan igeidőben van, ami úgy, ahogy itt a magyar is mondja, múlt. Méghozzá befejezett múlt, tehát egy megváltoztathatatlan, ezt hívják aorisztnak, de én nem tudok sokat a görög nyelvről, de ezt tudom, hogy ez azt jelenti, hogy egy befejezett tényt jelent. És milyen érdekes, nem, hogy Isten minden hívőről, akit ő megelevenített, ezt mondja, hogy ez már megtörtént, hogy együtt feltámasztott, és együtt ültetett a mennyekben Krisztus Jézusban. És tudjátok, ez a kereszt rejtélye, igaz? Hogy az egyik oldalon ott van, hogy együtt lettünk megítélve az Úr Jézus Krisztussal, amikor rá lesújtott Istennek az ítélete mindazért a gonoszért, amit mi tettünk. De a másik oldala a keresztnek pedig az, hogy vele együtt megdicsőített bennünket. Amikor Krisztus feltámadt a halálból, mi vele együtt egy rejtélyes módon ott voltunk Isten gondolatai szerint, az örökkévaló gondolatai szerint, és vele együtt megelevenített, és ültetett a mennyekben, Krisztus Jézusban. És tudjátok, hogy ez tényleg az egyik legámulatosabb igazság a mi életünknek, és én szeretem idézni a Kolossé levél 3. fejezetét, mert az ugyanezt mondja el, és gondolom, hogy ezt is sokszor idéztük, de jó ezekben megerősödni, vagy ahogy Attila mondta, igaz, újra meg újra hallani az örök igazságokat. Újra meg újra hallani az örök igazságokat. Kolossé 3, 1:1, ugye, ugyanezeket mondja. Annak okért, ha feltámadtatok a Krisztussal, az odafentvalókat keressétek, ahol a Krisztus van az Istennek jobbján ülvén, az odafentvalókkal törődjetek, és nem a földiekkel, mert meghaltatok, és a ti életetek el van rejtve együtt a Krisztussal az Istenben. Mikor Krisztus a mi életünk megjelen, akkor majd ti is ővele együtt megjelentek dicsőségben. Hogy ez a mi igazi valónk, ez a mi igazi életünk, akik mi vagyunk, akik felültettettünk mennyei helyekre az Úr Jézus Krisztusban. És látjátok, itt Pál, ahogy tovább beszél erről az Efézusi levélben, mondja, hogy ez nem tőletek van, hogy ezt nem ti érdemeltétek ki, ez nem a ti érdemetek semmilyen szinten, hanem azt mondja, hogy kegyelemből tartattatok meg. Kegyelemből. És az egésznek a célja az volt, amiről a múlt alkalommal is beszéltünk, hogy az ő kegyelme legyen felemelve és magasztalva az örökké valóságban. Hogy az ő kegyelme legyen az, ami mindennél nagyobb az emberek szeme előtt és az angyalok szeme előtt. Hogy megmutassa a következendő időkben az ő kegyelmének felséges gazdagságát hozzánk való jóságával a Krisztus Jézusban. Hogy az a kegyelem, ami a hozzánk való jósága volt, az így föl legyen emelve, mindörökre. És igen, nem a mi cselekedeteink. Nem a... azok a zsidók, akik lefeküdtek a sírjaikba, semmit nem tudtak azzal kapcsolatban tenni, hogy most lesújtson rájuk az ítélet, vagy ne. Igaz, hogy ki lesz az, Egyedül az Isten kegyelme volt az, hogy fel tudtak kelni, és utána tudták élni tovább az életüket. Nem kapták azt, amit megérdemeltek, hanem azt kapták, amit nem érdemeltek meg. Ez röviden a mi életünk is, igaz, hogy nem tőlünk függött egyáltalán, hogy Isten kegyelme megnyilvánult az életünkben. Ez egyedül tőle függött. És ezért van az, hogy miután ezt elfogadtuk, ezt a tényt, utána sem igyekszünk bizonyítani valamit Istennek, hogy mi meg tudunk valamit jól csinálni, vagy ahhoz kapcsolnánk azt, hogy ez a családjában maradunk. Mint ahogy vannak ilyen tévtanítások, igaz? Hogy elfogadtátok a kegyelmet, oké, akkor most már kell valamit tenni, hogy meg tudja tartani a helyzetedet. És azt akarom mondani, hogy ez hazugság, mert ez nem így van. Soha nem függött tőlem az, hogy Isten engem kiszeretett abból a mocsárból, és soha nem függ tőlem az, hogy ez az állapotban én megmaradjak ebben a helyzetben. Az, hogy Krisztussal együtt felültetett mennyei helyekre, ez egy örökké való állapot. Isten nem szórakozik velünk, és nem azt csinálja, hogy kiemel, aztán kicsit nem jól viselkedsz, akkor visszadob. Aztán megint kiemel, azt megint visszadob. Azt lehet, hogy a életed végére éppen milyen állapotba talál, hogy most éppen vétkeztél, vagy valamit nem jól csináltál, akkor bocs, de nem üdvözülhetsz emiatt. Nem így van, igaz? És ezt tudom, hogy tudjátok, de jó ezt így, jó ebben megerősödni. Azt mondja a zsidó levél, mondja, ugye, hogy jó dolog, hogy kegyelemmel erősítessék meg a szív. Jó dolog, hogy megértsük azt, hogy ez soha nem tőlünk függött, hogy nekünk mi a helyzetünk. És amikor jön az ördög, és hozza a hazugságait, ugye azzal kapcsolatban, hogy figyeld, hogy mit tettél, nézd meg, hogy mit csináltál. Te Isten gyermeke vagy egyáltalán? Hogy ilyet tudtál tenni? Akkor megértem, hogy az, hogy én Isten gyermeke vagyok, az soha nem attól függött, hogy mit tettem. Tehát ezzel nem lehet engem palira venni, hogy most ezt mondja, mert nem áll összefüggésbe a kettő. Krisztus minden múltbeli, jelenbeli és jövőbeli bűnünkért megfizetett a kereszten. Igaz? Mindegyikért. Mindegyikért. Teljesen mindegy, hogy mikor követtük el. És már vele együtt meghaltunk, és vele együtt mennyei helyekre ültettettünk. Ez nem változik meg, ez a helyzet. Soha. Kegyelemből tartottatok meg, hit által. És ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. És itt nyilván vannak viták, mert van, aki azt gondolja, hogy a hit is Isten ajándéka, és nem tudok hinni, mert egy halott ember ugye hogy tudna hinni. Egy kicsit tovább viszik ezt a képet a halottról, hogy a halott nem tud hinni. De ez nem így van, mert Isten tett kezdeményezéseket felünk, amikor megvoltunk halva a mi vétkeinkbe és bűneinkbe, és aztán a mi szívünk válasza a hit az ő kezdeményezésére. És nem a hitünk tartott meg bennünket egyébként, hanem az ő kegyelme. A hitünkkel csak megragadtuk azt a kegyelmet. De a lényeg, hogy hit által történt. Kegyelemből tartottunk meg hit által. Tehát, mert utána egyértelmű mondja, hogy ez nem tőletek van. Tehát a hitemmel megragadtam azt a valóságot, amit Isten kijelentett, kinyilvánított, velem kapcsolatban is. Megértettem azt, hogy Isten engem szeret. Hogy ő engem szeretett akkor még, amikor semmit nem tudtam tenni magamért. És szeret azután, amit mindazt megtettem, amit meg tudtam tenni, ami az egész egy hibás volt. És szeret most is, amikor elfogadtam ezt a kegyelmet. Ez tartott meg engem, az ő kegyelme tartott meg, és ez az, ami az örökké valóságban Istenről tényleg ott lesz, az angyalok előtt ki van jelentve, az emberek előtt, mindenki előtt, hogy mi az ő kegyelme. Isten ajándéka az ember számára. Nem cselekedetekből, hogy senkinek érkedjék. És itt egyértelműen mondja is, hogy miért nem cselekedetekből, hogy Isten miért nem akarja, hogy ennek bármi köze legyen a mi cselekedeteinkhez. És az, hogy ne legyen kérkedés bennünk. Ahogy gyerekekkel beszélgettem erről, tudjátok, hogy hogy az ember mindent sokszor így visszakanyarít a maga, és a maga érdemeit kapcsolja hozzá, hogy sok minden történhet az életünkben, és úgy gondoljuk, hogy ez azért van, mert én jól viselkedtem, vagy ezt most nekem sikerült így megcsinálni, amikor sikereket élünk meg. De itt egyértelműen arról beszél, hogy nem cselekedetekből van üdvössége senkinek, hogy ne kérkedjék senki. Hogy Isten egy féltékeny Isten, aki a dicsőséget magának tartja meg. És ez lehet, hogy ilyen negatívnak tűnik a mi számunkra, de ahogy beszélgettünk a gyerekekkel erről, ez azért van, mert ő az egyetlen, akit megillet a dicsőség. Ő az egyetlen, akit igazából megillet bármilyen dicsőség. Hogy mi tényleg olyanok vagyunk, mint egy edény. Hogy az edény arra van teremtve, hogy befogadjon, és utána azt megnyilvánítsa, ami belül van. Hogy betöltsék, és aztán kiárassza azt. Tehát mi, nekünk semmi olyanunk nincsen, amit ne úgy fogadtunk volna el. Az életet is Istentől kaptuk. Akkor miért tulajdonítanánk magunknak ezt a dolgot? Hogy, tudjátok, de lehet, hogy ez óvodás példa. De az óvodában szokták ezt mondani, hogy neki milyen nagy orra van, nekem meg milyen jó kis orrom van, vagy milyen nagy füle van, nekem meg... Igen, mint hogyha te csináltad volna a saját füledet, vagy a saját orrodat, meg igaz... Nem mi teremtettük magunkat, és nem mi hoztunk létre semmit az életünkben. Minden, amink van, azt úgy kaptuk. Pál apostol erről beszél szintén, hogy miért dicsekszel azzal, amit úgy kaptál, mint hogyha nem úgy kaptad volna. Úgyhogy mindenért Istent illeti meg a dicsőség, különösen az üdvösségünkért. Különösen az üdvösségünkért. És Pál egyértelműen azt mondja, hogy a cél, hogy senki ne kérkedjen. Hogy senki nem mondhassa azt, hogy neki van abban bármi része, hogy ő a mennyben lesz, hogy ő mennyei helyeken ül, hogy neki az a pozíciója, ami. Hogy ne legyen az, hogy az emberek lenéznek egymásra, mint a, emlékeztek az imákra, a vámszedő, meg a bűnöző, ki volt az a másik? Emlékeztek, hogy két ember imádkozik, és akkor az egyik farizós meg a vámszedő, igaz? És mondja, hogy hálát adok neked, Uram, hogy nem vagyok olyan, mint egyesek, mint például ez a vámszedő, mert én ilyen meg olyan dolgokat megteszek. Én ennyi, még a kaporból, meg a mentából, meg nem tudom miből is adok tizedet, meg én ilyen jó dolgokat teszek. És a vámszedő meg azt mondja, hogy távolról megállt, és a mellét verve mondta, hogy könyörülj nekem bűnös, könyörülj rajtam bűnösen. És az Úr Jézus azt mondja, hogy ő ment haza megigazulva, ami azt jelenti, hogy igaz Isten szemében, nem pedig a farizeus. Nem az, amelyik magáról gondolt sokat. Ez egy rejtély tényleg, hogy miért van az, hogy a mi szívünk az ugye annyira hajlik erre a cselekedetekre, és arra, hogy majd mi azon keresztül szerezünk érdemeket Isten előtt magunknak. Mert ott van. Káin áldozata. Emlékeztek? Káin áldozata. A jó sokat izzadt, amíg megkapálta a földet, meg elvetette a magot, meg felnevelte a növényt, meg minden, és odavitte az oltára, és azt mondta, hogy nézd meg, hogy mit hoztam neked. Micsoda áldozatot hozok. És Isten nem fogadta el, hanem azt mondta, hogy ez nekem a bárányra van szükség. Ott a bárány. De tudod, hogy azért nem tudott dicsőséget Ábel magára venni, hogy ő bárányt hozott. Egyedül az, hogy hitáltal azt tette, amit Isten mondott, amit Isten kért az áldozattal kapcsolatban, igaz? És tudjuk, hogy miért, hiszen itt az Úr Jézus Krisztus előképéről van szó. Szóval arról van szó, hogy ő volt az egyetlen, aki méltó, hogy kifizesse a mi bűneinket, és az ő áldozata az, ami bennünket igazzá tesz Isten előtt. És ez volt a kép az Ószövetségben. Úgyhogy nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék. És az utolsó, a 10. vers, amit még így elétek hoznék most, hát most tényleg csak így elmélkedünk ezekről a versekről. Tehát olyan fő üzenetem az nincsen, ha csak nem az, hogy az Isten kegyelme legyen fölemelve. De ez egy nagyon érdekes vers. Az ő alkotása vagyunk, teremtvén általa Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk. Hogy az új teremtésnek, vagy az újjáteremtésünknek a célja az a jó cselekedetek. De figyelj, de kinek a jó cselekedetei? Kinek a jó cselekedetei? A miénk? Tehát, hogy megkaptam Istentől a kegyelmi ajándékot, oké, akkor most én megyek, és én jót cselekszek. Sokszor ilyen kép van a fejünkben, de nem erről beszél, hanem jó cselekedetekre. Emlékeztek, hogy a Pál azt mondja, hogy azokat a dolgokat, amiket ebben a testben cselekszem, már nem én cselekszem többé, hanem az, aki bennem él. Hogy mi meghaltunk, és jó, hogyha megnyugszunk a saját cselekedeteinktől. És ezt tette a Mária, igaz? Hogy megnyugodott a saját cselekedeteitől. A saját maga által ilyen fölkavart cselekedetektől. Hogy azt mondta, hogy az a fontos, hogy az Úr itt van. És az ő cselekedete az volt, hogy leült. De ott volt Márta, aki meg fölkavarta a dolgokat, és azt mondta, hogy gyerünk. Kell, hogy itt az Úr, kell, hogy történjen valami érte. És közben elfelejtette, hogy mi a legfontosabb. Igaz? És ez visszavezet bennünket ide, hogy mi az ő cselekedeteire vagyunk elhívva. Által Krisztus jó cselekedetek ezek az ő cselekedetei, amelyeket előre elkészített az Isten. És az, hogy előre elkészített, az megint ez, hogy ezek Istenben való cselekedetek. Elkészített cselekedetek, olyan cselekedetek, amiket Isten tesz. És ez az, amit mondtam nektek, hogy az Úr Jézus semmit nem tett a maga akaratából. Azt mondja, hogy mindent az Atya akaratából cselekedett, és mindennek az volt a célja, hogy az írások beteljesedjenek, ami az Atya akarata volt. Előre elkészített az Isten, hogy ezekben járunk. De ez egy nagyon izgalmas. Nem, hogy olyanok vagyunk, akik azt igyekszik kikutatni, hogy mi az, amit az Úr tesz. Mi az, amit az Úr tesz. Mert én ott akarok lenni, ahol ő cselekszik. Én a saját életemben is azt akarom látni, amit ő cselekszik. Nem az, amit én cselekszem. És itt kap Gellert sokszor, ami egónk, ami mindig fel akarja ütni a fejét újra meg újra. Mert hogyha én teszem, és jól teszem, akkor utána megveregethetem a vállamat, és mondom, hú, látod, hogy most ezt jól csináltam. De mennyivel ámulatosabb az, amikor ott vagyunk, és látjuk, amit az Úr cselekszik. És utána azt nekiadjuk a dicsőséget, és azt mondjuk, hogy köszönöm, Uram, hogy láthattam ezt, és részese lehettem annak, amit te teszel. És tudjátok, hogy szerintem sok kihívás az életünkben, az pont ezt célozza. Hogy a régi emberünk, amelyik már meghalt, az így meglegyen kötözve, és ne lehessen az, hogy ő mondhasson magáról bármit. Hogy ő így veregetgesse a saját vállát. Hanem, és lehet, hogy nekünk ez sokszor kicsit kényelmetlennek tűnik, de hogy legyen az, hogy az Úr lehessen nagy. Legyen az, hogy az ő cselekedete, és ezért van, hogy sokszor olyan furcsa, vagy olyan különleges, ahogyan Isten járatja az övéit. És erről biztos, hogy tudnátok mondani bizonyságokat. Nekem nagyon sokszor az én megtapasztalásom az, hogy a legnagyobb, most úgy mondom, győzelmeket idézőjelben az életemben, akkor tapasztaltam meg, amikor én teljesen tehetetlen voltam. Minden szinten káó. És Isten nyilvánvalóvá tette, és nem csak az én számomra, a mások számára is, hogy ehhez nekem semmi közöm nincsen. De velem történt, és rajtam történt meg. Vagy én láttam. És engem egyébként ezért izgat például a missziós mező is, mert én hiszem, hogy az pont ilyen, hogy belekerülünk helyzetekben, meg ott vagyunk emberek életében, de Isten kell, hogy cselekedjen, különben nem lesz ott semmi. Mert az nem elég, hogy én enni adok valakinek. Igaz, attól még nem lesz neki új élete, vagy örök élete. Elmegyek egy másik országba, és humanitárius missziókat csinálok, vagy ilyen, tudjátok, ilyen emberbaráti dolgokat csinálunk. Attól nem lesz neki új élete. Mert ott az Isten kell, hogy cselekedjen. És egyébként ugyanez kicsibe, de a saját életünkbe is, hogy nekem azok, oké. Az ő alkotása vagyunk, teremtetve általa, Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, melyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk, azok között járjunk, hogy lássuk azokat, hogy ámuljuk azokon, és dicsőítsük őt ezekért. Amen. Ez a mi életünknek a célja és értelme. És aztán azt mondjuk, hogy itt van egy ajándék nekem Istentől. Hogy ami tegnap nem ment, az ma megy. Hogy ami tegnap viszonyogtam is tőle, hogy egyáltalán gondolkozzak arról, ma elmentem oda, és meg tudtam tenni. De az Istennek velem való kegyelme volt az, amelyik ezt meg tudta tenni. Vagy csak Isten belehelyez valaki életébe, és látom, hogy az ember újjászületik. Lehet, hogy mondok egy-két szót, hogy imádkozok érte, igaz? És biztos az ige erre, hogy imádkozzunk egymásért, és imádkozzunk az elveszett emberekért, de annyira nyilvánvaló nagyon sokszor, hogy ez nekünk semmi közünk nem volt ahhoz, ami történt igazából. Ez az Úr volt, az Úr maga cselekedett erős kézzel, és hozott ki valakit a sötétség hatalmából. Mert mi erre soha nem lettünk volna képesek. Ez olyan ámulatos dolog. Ez egy olyan titka az életünknek. Ez egy olyan erőteljes igazság. Úgyhogy az ő alkotása vagyunk, teremtetve általa a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, melyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk. Ezek ott vannak. El vannak készítve. Isten már előttünk jár. Emlékeztek, olvastátok, igaz, hogy a zsidók, hogy bementek az ígéret földjére. Igaz, hogy bement megint két kém Jerikóba, és hallgatják, hogy miről beszélgetnek az emberek, és aztán beszélgetnek a Ráhából, és a Ráhab mondja nekik, hogy igazából már itt mindenki fél tőletek, mert hallották, hogy mit tett Isten rajtatok keresztül, meg Egyiptomban, és a többi. És az Úr előttük járt, és Jerikó falai leomlottak, és az egész város le lett győzve, de ez az Úrnak a győzelme volt. Igaz? Egyértelműen az Úr győzelme volt. Hogy a kémek fölbátorodtak, mikor hallották azt, hogy ezek az emberek már le vannak győzve. Már le vannak győzve a szívükben, nem lesz itt olyan ellenállás. De azért még a falak ott voltak, igaz? Ettől függetlenül Isten győzelmet adott nekik. De van egy ilyen régi könyvem, angol nyelvű könyv volt, emlékszem, amikor angolul tanultam, hogy nagyon tetszett az a könyv, mert olyan jó rajzok voltak benne. És az egyik ilyen kép, ilyen egyszerű rajzok voltak benne, az egyik ilyen kép az ez volt, ott volt Jerikó falai, ahogy éppen omlanak le, és a Isten újja így fölülről rogyasztja őket be, és aztán oda van írva, ja, és ott áll Józsué, és oda van írva, hogy lássad az én nagyságomat, és a te kicsiségedet a helyzetekben. Hogy ez kb. Ez, nem? Hogy az, hogy Józsué ott volt, meg körbejárták azt a várost, na ettől melyik város lepő, hogy milyen emberileg szóval ez egy értelmetlenség lett volna, igaz? De az Úr nagy volt abban a helyzetben, és ott volt az ő újja. És ezért van dicsősége ennek. És a mi életünkben ugyanígy van. Hogy olyan dolgok, olyan előre elkészített cselekedetek között járunk, amiket az Úr készített elő. Ott vannak a Jerikók az életünkben, igaz? És ott van Józsué. És ott az Úr hatalma. És az ő által elkészített cselekedet, amiben járt. És aztán ott volt az Úr győzelme. És Jerikó az Úré volt, emlékeztek, hogy mindent neki adtak, ami onnan jött abból a városból. Minden az Urat illetett meg. Minden dicsőség, minden zsákmány, minden ez az Úré volt. Egy előre elkészített cselekedet Istenben. Ja, úgyhogy köszönjük, Urunk, neked ezt az efézusi levelet. Köszönjük neked a te könyörületednek és kegyelmednek a gazdagságát, amivel hoztál bennünket a sírjainkból, Uram, amivel elhívtál egy új életre. Köszönjük neked, hogy tényleg semmilyen dicsekvés az nem bennünket illet, hanem téged illet minden, Uram. Hogy köszönjük neked, hogy olyan ámulatos helyzetünk van ma, hogy mennyei helyekre ültethettünk, amit tényleg mi soha nem tudtunk volna elérni, soha semmi közünk nincsen hozzá. De hogy ezt tudhatjuk és nyugodhatunk abban, hogy te vagy az, aki cselekszel, Uram. És ugyanúgy, ahogy a mi életünkben, ugyanúgy a körülöttünk való emberek életében te cselekszel, És köszönjük, hogy láthatjuk a te általad előre elkészített cselekedeteket, Uram, hogy dicsérhetünk ezekért téged, hogy ámulhatunk ezeken, és aztán te örökre a mennyben meséljük a bizonságokat a te dolgaidról, Uram, amiket te cselekedtél. Az egész Biblia erről szól, hogy az Úr mit cselekedett. Ez az egész Biblia, hogy te hogy cselekedtél, Uram, hogy te miket cselekedtél, mik voltak a te általad elkészített cselekedetek, és ezekben járunk. És köszönjük neked, hogy olyan időkben élünk, amikor láthatjuk a proféciák beteljesedését sokféle tekintetben, Uram, az utolsó időkről, amiket te megígértél, Uram, hogy láthatjuk azt, hogy minden úgy van, ahogy te megmondtad, Uram, hogy te általad volt előkészítve, és izgatottak vagyunk afelől, hogy te ezeket véghez viszed. És köszönjük neked, hogy így várhatjuk a te megjelenésedet is, az Úr Jézus Krisztust a mennyből, Uram, értünk, hogy várhatjuk azt, hogy kiteljesedik az a dicsőség, amit te elrejtettél a mi életünkben, hogy te gyermekeidként tényleg megnyilvánul majd ebben a világban, hogy kik is vagyunk mi te benned, Uram. Köszönjük neked, hogy eljön az a nap tényleg, amikor megkoronázol bennünket azokért a győzelmekért, amiket igazából te tettél, és aztán ezeket a koronákat letesszük a te lábad elé, ahogy a jelenések könyvében ez le van írva, Uram. És a bárány lesz dicsőítve, Uram, mindezekbe. Köszönjük neked ezt, hogy a menny valósága ott lett az életünkben, Uram, hogy a mai nap láthatjuk a te kezedet. Taníts minket, Uram, leülni, mint a Mária. Taníts minket, Uram, egy imádó életet élni. Miközben cselekszünk, aközben is, Uram, hogy megnyugodjunk a saját cselekedeteinktől, hogy legyen a te nyugalmad, ami vezérlő csillagunk, Uram, ebben az életben. Köszönjük neked, köszönjük, hogy te vagy te népeddel. Te áld meg ezt az előttünk álló hetet, Uram, te áld meg a pihenésünket, vagy a munkánkat, te áld meg azokat, akiknek segítségre van szükségük, Uram, te adj segítséget, használd a te népedet ebben. Gyógyítsd a betegeket, Uram, a gyengeségeinket, Uram, taníts bennünket, vezess, köszönjük neked, te kezedre bízunk magunkat most is. Amen. Amen. Isten áldjon benneteket.